Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
A 2000-es évek elején emberek tömege költözött Denver agglomerátumába. Emiatt az ingatlan árak az egekbe emelkedtek a környéken. Ez történt Harold Hentornnal és második feleségével, Tonyval is, akik friss házasként új életük megkezdésére vágytak Highlands Ranch kertvárosában. De történetük nem pontosan itt kezdődik, ahhoz vissza kell nyúlnunk egészen 1995-ig. Sziasztok, ez a Bűntények Podcast. május 6-án, pár héttel a 12. házassági évfordulójukat követően Harold és Sandra Hentorn, Harold első felesége, lefelé haladtak a 67-es úton Nyugat-Kolorádóban. Csak pár kilométerre voltak otthonuktól, amikor az egyik kerekük defektet kapott. Ez elég kellemetlenül érintette őket, mert az este elég csípősnek bizonyult. Lehúzódtak jeepjükkel az útról, és előre sétáltak megnézni a lapos kereket. Az érintett gumi nem volt szétszakadva bár, de egyértelműen cserére szorult. A pár elő is készült a művelethez, hogy mielőbb fűtött otthonukba érhessenek felmelegedni. Előpakolták az emelőt, kerékkulcsot és a pótkereket, hogy lecseréljék a defektest. Két emelővel megemelték az autót, és elkezdték lecsavarozni a lyukas abroncsot. Sandra bemászott a kocsi alá, hogy felvegyen valamit a földről, amikor valami elképzelhetetlen történt. Az autó lezuhant az emelőkről, és maga alá temette az asszonyt. A tragikus esemény közben egy család, aki ugyanazon az úton halad, meglátta a bajba jutott járművet, és lehúzódott segíteni. Elsőnek Haroldot pillantották meg a jeep reflektorfényében, ahogy elkeseredetten integetve igyekszik őket az autója elejéhez irányítani. A család hamar felfogta, hogy a jeep alatt egy női test fekszik. Kipattantak és próbáltak valahogy segíteni rajta. Mire sikerült kiszabadítani a kocsi alól, már késő volt. Sandra addigra már meghalt. Harold, a férj, a pár perccel később kiérkező rendőröknek elmondta, hogy Sandra egy elgurult kerékanya után mászott be a kocsi alá, amit követően az ráesett és agyonzúzta. A Douglas megyei sheriffiroda azonnal megkezdte a nyomozást az ügyben, de az nem tartott sokáig. A hatóság számára egyértelműnek tűnt, hogy mi történt Sandrával, ezért pár héttel az esetet követően halálát véletlen balesetnek minősítették. Ügy lezárva. Az ezt követő hetekben Harold valahol 500 és 600 ezer dollár közötti életbiztosítási pénzt markolt fel, ami 160 millió forint körül van. A biztosító társaság nem akadékoskodott, hisz a halál okát balesetként határozta meg a hatóság. Ezzel egy időben Sandra autóban maradt holmiait visszaküldték Haroldnak, az autó pedig ment a roncstelepre. Így végül nem maradt semmilyen fizikai bizonyíték sem az eset után. Itt véget is ért a történet, legalábbis egy darabig. Ugorjunk egyet az időben, 2012. szeptember 29-re. Harold még mindig Denver agglomerátumában érdegél, de már új feleségével, Tonyval, akivel együtt nevelik lányukat. A pár már 12 éve együtt van, és Harold meglepetés túrát szervez feleségének a Rocky Mountain Nemzeti Parkba, hogy megünnepeljék a 12. házassági évfordulójukat. Ennek megfelelően Tony és Harold felszerelkezett a túrára, és kiválasztott egy közkedvelt útvonalat a szarvas csúcs megmászására. Az út csodálatos és látványos sziklákkal szegélyezett részeken vezette keresztül őket, egészen egy kiugró szirtig, ahol Tony elővette a fényképezőgépét, hogy képeket készítsen lányuknak a csodálatos kilátásról. Ez volt az a pillanat, amikor a szikla szélén megbotlott és arccal előre belezuhant a 40 méteres éles sziklákkal kibélelt szakadékba. Tony teste olyan hatalmas erővel csapódott a kemény talajba, hogy gyakorlatilag azonnal elvérzett és meghalt. A boncolási jegyzőkönyvbe egyértelműen a zuhanás okozta sérülések kerültek be, mint halálok. És meglepő módon a riport annak körülményeit tekintve nem zárta ki a gyilkosság lehetőségét. Harold a rendőrségnek elmondta, hogy 15 percbe telt neki, mire sikerült a sziklás hegyoldalon leereszkednie a feleségéhez az esetet követően. Állítása szerint még lélegzett, amikor rátalált, de mire a mentők kiértek, másfél óra múlva, már halott volt. Harold volt az egyetlen szemtanú. A nyomozók gyanúsnak találták, már a helyszínen elkezdték kikérdezni, és átvizsgálták a pár SUV-ját, ami a Nemzeti Park bejáratánál parkolt. A kocsi kesztyűtartójában a park egy térképét találták, amin piros X-szel be volt jelölve pontosan az a hely, ahol az eset történt. Amikor a kiérkező rangerök felhozták ezt a furcsaságot, Harold nem igazán tudott magyarázattal szolgálni. Mivel az eset a park területén belül történt, ezért a parkot felügyelő hatóság és az FBI vette át a nyomozást a Douglas megyei sheriff hivataltól. Tony halálát követően a nyomozók megosztották a gyászoló családdal, hogy Haroldot is kihallgatják az üggyel kapcsolatban. A család maga is kutakodni kezdett, és talált 3 életbiztosítást, amiket Harold Tonyra kötött, és aminek az egyetlen kedvezményezettje természetesen maga Harold volt. A biztosítási összeg valahol 4,5 és 4,6 millió dollár között lehetett, ami olyan 1,3 milliárd forintnak felel meg. Az egyik kötvényben szereplő összeg lehívását a gyászoló férj alig 2 nappal a tragédiát követően elindította. A párbank számláján is több 100 000 dollár volt, amit szintén Harold örökölt. A család az összegyűjtött biztosításokkal kapcsolatos információkat átadta a nyomozóknak és vártak. A pénzügyi helyzetük átvilágításán felül a hatóság közelről megvizsgálta a pár házasságát is. Azt, hogy ki is valójában Tony és Harold Hinton. Tony foglalkozását tekintve szemsebész volt, Harold pedig üzletember, aki pénzadományokat gyűjtött kórházak és gyülekezetek számára. Együtt igencsak kényelmes életet teremtettek maguknak, főleg, hogy Tony magánpraxisa virágzott a kertvárosi környezetben. Tonynak egyébként a Haroldal kötött házassága előtt is megvolt a maga jól kiépített betegköre a Mississippi állambeli Jacksonban, ahonnan származott. Gazdag és befolyásos családban élt, és maga is annak számított. Haroldal 1999-ben találkozott egy online keresztény randi oldalon. Elhivatott hívő volt, és mivel már egy válláson keresztül ment, ami megviselte és megtörte, ettől kérte, hogy a következő komoly kapcsolata működni fog, és nem esik kétszer ugyanabba a csapdába. Sajnos Harold volt ez a következő komoly kapcsolat. A pár alig egy év együttjárás követően 2000-ben házasodott össze, és egyből családot is szeretett volna alapítani. Pár évre rá Tony életet adott lányuknak, Haleynek. Tony családja, ahogy a házasságuk megköttetett, észrevette, hogy Harold folyton arra biztatja lányukat, hogy váljon önállóvá, váljon le a családjáról és költözön el Mississippiből. Ő Denverben akart házat venni és letelepedni. Ekkortájt Tony apja Bob és bátyja Todd kezdte úgy érezni, hogy Harold túlzottan irányítani akarja, mint Tonyt, mint pedig Haleyt. Közelebbről megfigyelve erőszakosnak, és sokszor bizony helytelennek találták a viselkedését, ami aggodalomra adott nekik okot. Úgy érezték, nem mond igazat a család anyagi helyzetéről, és az állítólagos üzleteiről sem, amiből a nagy pénzeket keresi. Harold évekig állította, hogy ő egy nagyon sikeres üzletember, sőt, Tonynak azt ígérte, Ha Denverbe költöznek, már nem is kell dolgoznia. Ahogy teltek az évek, a család egyre jobban azt érezte, Harold az élet minden területén irányítani próbálja Tonyt, ami alól a családdal folytatott telefonhívások sem voltak kivételek. Gyakran nem is engedte feleségét a telefonhoz, hanem ő maga beszélt helyette, Tony pedig csak a háttérben hallgatta. Harold idővel rátelepedett lányuk Haley napirendjére is. Majdnem percre pontosan beosztotta a napjait, és annak ellenére, hogy már nem volt kisbaba, a babaőrző monitort a szobájában tartotta. Tony családja azt is feltételezte, hogy Haroldnak szeretője van Tony mellett, hisz gyakran hosszú üzleti utakra ment, anélkül, hogy elárulta volna, hogy hova. Sokszor azt sem mondta meg, hogy mikor tér vissza. Tony édesanyja Yvonne nem sokkal a szörnyű tragédiát megelőzően kettesben tudott Tonyval kicsit beszélgetni, azon ritka alkalmak egyikén, amikor lánya Harold nélkül utazott haza meglátogatni a családját. Tony ekkor egy hátborzongató történetet mondott el neki. Pár hónappal előbb ő, Harold és lányuk ellátogattak Yvonne és Bob Denverhez közeli hegyi lakjába, ahol egyik este a házikó körül takarítottak. Csak kettesben ő és Harold. Lányukat apja a házba parancsolta. Tony, ahogy a megemelt terasznak háttal dolgozott, egyszer csak egy hatalmas ütést érzett a tarkóján, ami után nyomban össze is esett. Eszméletére térve, úton a kórházban realizálta, hogy lábait és kezeit nem vagy csak alig tudja mozgatni. De vajon mi történt? Tette fel a kérdést magában. Harold elmondása szerint egy darab léc meglazult, és pont tarkón csapta, miközben ő alatta állt a terasz előtt. Viszont ha nem mozdul el egy pillanattal a csapás előtt, belehal a rámért ütés következtében. Yvonne a történet nagyon megrázta. Olyannyira, hogy le is vonta a következtetést, miszerint ez nem baleset volt, és hogy a legjobb az lenne, ha Tony egy kis időre távol maradna Haroldtól. Tony erre érdemben nem reagált, csak annyit mondott édesanyjának, hogy ne aggódjon, minden rendben lesz. De nem lett. Mindezen információk fényében a nyomozóhatóságok a kezdetektől úgy gondolták, hogy Haroldnak szerepe lehet felesége balesetében. De ennek igazolásához megfelelő bizonyítékokat kellett találniuk. Ahogy elkezdtek kutakodni Harold múltjában, rájöttek arra, hogy emberünk bizony sötét titkot rejteget. ...2013-ban járunk, Tony halott és férje Harold igencsak gyanús a hatóságok szemében, amikor az egyik Douglas megyei nyomozóhoz érdekes tanács érkezik az Egyesült Államok Belügyi Szövetségétől. Miszerint vizsgálják felül a vizsgálati eredményeiket Sandra Hentorn ügyében. Bizony, nem Tony, hanem Sandra az első feleség ügyében. Ez fura volt, hisz Tony az, akit mindenki szerint Harold segített át a másvilágra. A javaslat egyébként a semmiből érkezett, és magyarázat sem igazán volt rá, csak annyit fűztek hozzá, hogy pár jelenlegi körülmény megköveteli, hogy újból ránézzenek az ügyre. Egy olyan ügyre, ami 1995-ben történt, és már több mint 15 éve döglött akta. Dave Weaver volt az a Douglas megyei nyomozó, aki megkapta a 90-es ügy újranyitását. Elő is vette a kapcsolódó aktákat, és átrágta magát a jelentések és a kihallgatások anyagain. Ahogy lapról lapra haladt, egyre több kirívó hibát és ellentmondást talált. Ilyen például, hogy Harold Hentorn 95-ben a helyszínen több egymásnak ellentmondó nyilatkozatot is tett. Az emlékei az esetről, amikor a jeepjük leesett a bakról és agyonnyomta feleségét, valahogy nem álltak össze egy képpé. Weaver azt is észrevette, hogy Harold még azt sem tudta egyértelműen elmondani, hogy feleségével melyik irányból érkeztek a tragédia helyszínére. Egyszer a nyomozóknak azt mondta, keletre tartottak, máskor meg azt, hogy nyugatra. Harold azzal kapcsolatban is változtatgatta a vallomását, hogy vacsorára igyekeztek, vagy vacsorából jöttek. Volt olyan rendőr, akinek azt mondta, hogy már kora délután elhagyták otthonukat, és azóta úton vannak. Volt olyan is, akinek azt mondta, hogy csak este 7-kor indultak el. Azzal kapcsolatban is több verziót adott elő, hogy az autójuk hogyan kapok defektet, és ő és Sandra mikor vették ezt észre. Harold egyszer azt állította, hogy a gumi teljesen leeresztett, máskor meg, hogy csak nagyon lapos volt. Mindezek égköveként Herodnak arra is több verziója volt, hogy Sandra testét hogyan szabadították ki a rázuhant súv alól. Egyik történetében ő maga húzta ki Sandrát, hogy megmentse. Egy másikban pedig ő és pár idegen folytatott heroikus küzdelmet a test kiszabadításáért. De ez még mindig nem a vége. Herodnak arra sem volt egy végleges története, hogy hogyan esett le dzsipjük az alárakott nem egy, hanem két emelőről. Volt változata arra, hogy amikor a rossz kereket behajította a csomagtartóba, annak ereje lökte le a kocsit az emelőkről. De volt arra is, hogy amikor bedobta a kereket, az még pattogott a csomagtartóban, és az lökte meg a suvot. Egy harmadikban meg azt állította, hogy nem is akkor történt, amikor berakta a rossz kereket, hanem amikor vette ki a pótkereket, az elakadt a csomagtartó szélében, és ahogy húzta ki, azzal az autót is lehúzta az emelőkről, rá Sandrára. Ebből meg válaszza ki mindenki a számára legszimpatikusabbat. Az eltérések felébresztették Weaver nyomozó gyanúját. Azt is megtudta időközben, hogy nem sokkal az esetet megelőzően Harold megduplázta a Sandrára kötött életbiztosítási tételeket. 95-ben a nyomozók erre irányuló kérdésére Harold azt felelte, hogy csak 300 ezer dollárt kapott, mint biztosítási pénz. A hatóság meg egyszerűen a bemondás alapján elhitte, és nem ment jobban utána. Pedig ha beszéltek volna a biztosító társasággal, kiderül, hogy Harold valójában 100 000-rel nagyobb összeget zsebelt be az esetet követően. Az egyik 95-ben az ügyön dolgozó nyomozó később beismerte, hogy az irodájuk nagyon kicsi volt annak idején, kevesen is voltak, és hogy bár ő vezette a nyomozást, csak 6 hónapja volt a testületnél, és semmilyen segítséget sem kapott azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellett volna megfelelően kinyomoznia egy gyilkossági ügyet. Weaver nyomozó 2013-ban viszont azt tervezte, hogy ezen változtat. Sikerült levadászni a pár szemtanút arról az éjszakáról, amikor Sandra meghalt, és elment újból meghallgatni a beszámolójukat. Weaver meginterjúzhatott egy nőt, aki családjával ugyanazon az úton haladt 95. május 6-án, mint Harold és Sandra. Ő és családja éppen hazafelé tartott egy kis szabadtéri kikapcsolódásról, amikor is meglátták Haroldot integetni az út szélén. Ahogy megálltak, azonnal kipattantak a kocsiból, hogy segítsenek Sandrán, és kihúzzák őt a kocsi alól. Ekkor vették észre, hogy eszméletlen, és nem lélegzik. Azonnal meg is kezdték az újraélesztését, de fura módon Harold nem igazán akart nekik ebben segíteni, sőt, rájuk is ripakodott. Ami ennél is hátborzongatóbb, hogy bár kérték Haroldot, hogy adja oda a kabátját, hogy azzal betakarják a metsző hidegben, a földön egy szál pólóban fekvő feleségét, ő csak annyit mondott, hogy nem adom oda, mert hideg van és kell nekem is. Így végül a segítségükre siető idegen hölgy terítette Sandrára a kabátját. Aki Weavernek azt is elmondta, hogy ott is felejtette azt a helyszínen. Miután a rendőrség a helyszínre ért, ők továbbálltak. Másnap felhívta a hatóságot, azután érdeklődve, hogy hol tudná visszakapni a Jackie-jét, amikor is értesült arról, hogy Sandra végül nem érte túl a balesetet. Annyira megviselte és kiakasztotta Harold viselkedése, hogy még így sok év táblatával is felzaklatták az emlékek. Weaver a kiérkező első hivatalos személyeket is újra meghallgatta, akik még találkoztak a jó szamaritánus családdal. Az első egy tűzoltó volt, aki szerencsére még mindig tűzoltóként dolgozott a megyében, és emlékei a 95-ös eseményekről és Harold furcsa viselkedéséről éppen annyira éresek maradtak, mint a Sandrát megmenteni próbáló hölgyé. Weavernek ő is azt mesélte, hogy a helyszínen körülbelül minden bizarr volt. Minden beleértve azt, ahogy az autó leesett az emelőkről, és azt, ahogy Harold viselkedett. Elmondása szerint a férj viselkedése pont ellenkezője volt annak, mint ahogyan bárki más viselkedett volna egy hasonló helyzetben, amikor a feleségét a szeme láttára nyomja agyon egy lezuhanó autó. Weaver nem állt meg az interjúknál, hanem belemerült a nyomozás minden részletébe. Talált is valamit, amit egy lehetséges, eddig nem használt bizonyítéknak gondolt. A helyszíni riportban ugyanis említést tettek egy lábnyomra, ami az autó defektes kereke feletti domblemezen találtak. pont ott, ahol egyébként Sandra is feküdt. Emellett a helyszínen ők feljegyezték Harold cipőmárkáját, és képet is készítettek annak talplenyomatáról. Viszont sajnálatos módon sosem hasonlították össze a kettőt. Beaver szemében ez szarvas hibának tűnt. Miért vették le a mintát, azt nem használták végül semmire. Természetesen a nyomozó konklúziója az volt, mint ami gondolom mindannyiunknak, hogy Harold rúgta le az autót az emelőkről, így nyomva agyon feleségét. A megismertek alapján Harold egyre kevésbé tűnt gyászoló özvegynek, sokkal inkább hidegvérű gyilkosnak. Már csak bizonyítékokat kellett találni ellene. Weaver úgy gondolta, ahhoz, hogy bizonyítani tudna Harold bűnösségét Sandra halálával kapcsolatban, végig kell játszania a baleset forgatókönyvét, és elpróbálni minden apró mozzanatot. Keresett egy mindenben megegyező jippet, és az események láncát követve igyekezett ugyanazt a végeredményt elérni. Azon eseményekét, amiket Harold a különböző rendőröknek mondott. Weaver azzal kezdte a kísérletét, hogy megemelte és fixálta az autót két ugyanolyan típusú emelővel, amit Hentornék is használtak. Tette mindezt pontosan ugyanott, ugyanazon út mellett, ahol a tragikus eset történt 95-ben. Majd különbözőképpen próbálta az autót lelökni róluk. Próbálta a Harold által leírt módokon, mint például, hogy bedobta a lapos kereket a csomagtartóba. Azonban bármilyen erővel próbálta is, a kocsi nem mozdult. Végig játszotta a lehetőségeket úgy is, hogy csak egy emelő volt a kocsi alatt, de még úgysem sikerült lelöknie. Bármekkora erővel is próbálta löködni az autó csomagtartóját és annak környékét, nem járt eredménnyel. Végül tett még egy utolsó próbát. A lábát nekitámasztotta pontosan annak a pontnak, ahol 95-ben a talpnyomot találták, és meglökte a dzsippet. Egy közepesnél alig erősebb rugással kimozdította a kocsit, ami rögtön a földre zuhant. Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyekhez kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például az eredeti rendőrségi felvételeket a szóban forgó jeepről, ami maga alá temette Sandra Hentorn. De most térjünk vissza a történethez. Weaver a kísérletet követően mindent részletesen leírt egy riportban, és átadta a Douglas megyei sheriff hivatalnak. Akik szépen iktatták, és nem csináltak vele semmit. De semmit. Soha semmilyen formában sem vádolták meg Haroldot Sandra halálával összefüggésben. 2013-ban viszont már nem menekült Harold Tony halálának elszámoltatása elől. Amíg Weaver próbálta újra játszani Sandra halálának körülményeit, a Tony ügyén dolgozó nyomozók igyekeztek minden létező anyagot begyűjteni Harold ellen. Amikor hivatalosan is bemutatták az anyagot a bíróság előtt november 13-án, az nemhogy megalapozottnak találta az ügyet, de kérdéseket tett fel Harold Sandra halálában való szerepével kapcsolatban is. Bár abban az ügyben meg nem vádolta. Pár héten belül viszont Tony előre eltervezett meggyilkolásával megvádolta a mintaférjet. A női bíró az első meghallgatáson megtagadta Harold szabadlábon való védekezési kérelmét, mert az ügyészség véleménye szerint Harold jó eséllyel megszokott volna az igazságszolgáltatás elől. Hisz $1,5 millió feszítette a zsebét, aminek nagy része a volt feleségétől származott. Ezzel pedig mindenki egyetértett, hisz ennyi pénzzel tényleg könnyedén leléphetett volna. A bíró és az ügyészség abban is egyetértett, hogy túl sok a véletlen párhuzam Sandra és Tony halála közt, ezért szorgalmazta Sandra ügyének újranyitását. Tony családja egy interjúban elmondta, hogy Harold nekik azt mesélte, hogy az első felesége autóbalesetben hunyt el, és hogy nem szeret róla beszélni. A család ezért úgy gondolta, hogy talán még mindig gyászol, és érzékenyen érinti a téma, miszerint brutális módon veszített el az első feleségét. Olyannyira távol tartotta magától a témát, hogyha bárkinél meglátott egy képet Szandráról, azt azonnal lefordította, mintha nem is akarna rá emlékezni. Egy hónappal Harold letartóztatását követően a Douglas megyei sheriffiroda hivatalosan is megváltoztatta Szandra halálának körülményét balesetről határozatlanra. Pár hónappal ezután az ügyészség és a hatóságok az irányú kérését, miszerint Szandra ügyét bizonyítékként használhassák a Harold elleni Tony halálának ügyében folyó tárgyalások során, jóvá hagyta a bíróság. A per felkészülési szakaszában az ügyészek bizonyítékokat találtak Harold Audó bevallásában, arra vonatkozólag, hogy majdhogy nem semmiféle bevétele sem származott az évek során normális munkából. Ugyanez a vizsgálat azt is feltárta, hogy több nagy összegű átutalás is történt Harold bátyjának számlájára Tony halála előtt közvetlenül és az azt megelőző hetekben. Ez azt jelentette, hogy Harold apránként lopkodta a közös vagyont, miközben a bűntényre készült. Ezzel kimerítve az előre eltervezett, minősített emberölés esetét. Az ügyészek a tárgyaláson bizonyítékot mutattak be arra vonatkozóan is, hogy a tragikus túrát megelőzően Harold 9-szer járta be az útvonalat az ösvényen. Harold barátai pedig a Tonyval kötött házasságot megelőző egyik beszélgetésükre hivatkozva azt mesélték, hogy Harold a nők anyagi helyzete alapján döntötte el, hogy kivel randizik, és kivel nem. Ezzel kapcsolatban feltártak olyan bizonyítékot is, ami megmutatta, hogy Harold 3 különböző nő anyagi helyzete után is kutakodott, amikor megismerkedett Tonyval. A tárgyalás során végigvették mind a 20 házkutatást, amit az ügyben végeztek a nyomozók. Ezek során Harold telefonhívásait, pénzügyi tranzakcióit és járműveit is átkutatták. Az ügyészség véleménye szerint a vádlott jó előre eltervezte a bűntényt. Ezért is találták a térképet piros X-szel a kocsijában. A kiérkező mentőcsapatok tagjainak vallomásai sorra mutatták meg, hogy Harold története arról, hogy hogyan és miken zuhant le a felesége a szikláról, már a helyszínen is folyamatosan változott. Például a kukáért Harold híváslistája bizonyította, hogy csak 45 perccel az esetet követően hívott segítséget. Ezt onnan lehetett tudni, hogy a kiérkező rendőröknek elmondta, hogy amikor a felesége lezuhant, ő épp egy üzenetet olvasgatott, amit a babysittertől kapott. Annak megtudták a pontos idejét. Szeptember végére a tárgyalások befejeződtek, és a bíróság elvonult, hogy eldöntse Harold bűnös vagy ártatlan. Harold védői kitartottak amellett, hogy Tony halála csak egy véletlen baleset volt. Az ügyészek viszont állították, hogy a bizonyítékok alapján Haroldnak megvolt a motivációja a bűntény elkövetésére, mivel pénzügyileg igencsak jól járt párja halálával. Valamint, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül a párhuzamokat Harold előző feleségének halálával kapcsolatban. Végül a bíróság az ügyészségnek adott igazat, és bűnösnek találta Haroldot előre eltervezett, minősített emberölés büntettének elkövetésében, és életfogytig tartó, letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Minden próbálkozás és párhuzamvonás ellenére a Douglas megyei sheriffiroda úgy döntött, hogy nem vádolja meg Haroldot Szandra halálával kapcsolatban. Érdekes, hisz Tony halálával kapcsolatban egyértelműen bűnösnek gondolták, amit az is mutat, hogy fellebbezési kérelmeit egytől egyig elutasították. Szandra ügye viszont maradt úgy, ahogy volt, iktatva egy raktár mélyén. Tony borzalmas halála mellett az is megdöbbentő, hogy milyen gyorsasággal minősítettek egy halálesetet balesetnek. Úgy vélem, a 95-ben megfelelően lefolytatták volna a nyomozást Szandra halálával kapcsolatban, Haroldnak esélye sem lett volna arra, hogy elkevesse ugyanazt Tonyval szemben is. Szemem előtt látom, ahogy Harold többször bejárja az ösvényt, a megfelelő gyilkossági helyszín után kutatva, majd miután megtalálja, bejelöli azt a térképen. Talán pont ugyanezt tette Szandra esetében is. Kiválasztotta a helyszínt, letesztelte a kereket, és megkereste azt a pontot, amit megrúgva rálökheti az autót az alatta fekvő feleségére. persze, ezek olyan dolgok, amiket csak Harold Hentorn ismer igazán. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon. Valamint 7 különböző podcast platformon is hallgathatod. Figyeld a posztjainkat, itt sok hátborzongató igaz történet van még a tarsolyunkban. A következő epizódig, ami újból egy top 10-es lesz, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.